Mennyi atyám, hálás vagyunk azért, hogy elidőltünk, azért, hogy imádkozhatunk, azért, hogy imádhatunk téged. Köszönjük azt, hogy te tényleg valójában eljöttél a világban. Köszönjük azt, hogy te nem egy hadvezérként jöttél el, hanem egy kisbabaként. És hogy te tényleg emberré lettél. Te emberré lettél azért, hogy te elvégezz azt, amit mi nem tudnánk, amire sose lennénk képesek, hogy egy bűntelen életet éljünk. Köszönjük azt, hogy ezzel és a te áldozatoddal örökké tökéletessé tettél minket. Köszönjük azt, hogy az áldozatod miatt mi újra Isten jelenlétében lehetünk. És hálásak vagyunk azért, hogy te egy kegyelmes Isten vagy. És nem a bűneinkre nézel ilyenkor, hanem arra, hogy mi az, amit Krisztus tett értünk. Úgyhogy köszönjük neked ezt az áldozatot, hálásak vagyunk azért, hogy újra a jelenlétedben lehetünk, és köszönjük azt, hogy te eljöttél, és hogy te ma is eljössz mindazoknak a szívébe, akik benned bíznak. Dicsőítünk téged azért, aki vagy, és azért, amit tettél értünk. Amen.
Köszönöm, Marci. Köszönöm, Elvira, zenészek. Isten hozott mindenkit a kávézóban ma reggel. Gyerekeket már elindultak gyerekórára. Fogunk imádkozni, értük. Tehát ma van advent második vasárnapja. És az advent szezon ugye azért van, hogy visszaemlékezünk. És vannak, akik szoktak visszaemlékezni azok az eseményekről karácsony előtt, hogy felkészítse minket, hogy emlékezzünk az első karácsonyra, amikor Jézus Krisztus először jött el a világba. De mivel az első karácsony az már mögöttünk van, ugye, az adventi szezonban sokan úgy tekintenek az adventi szezonra, hogy inkább előre tekintsünk, ugye? És előre tekintsük, és várjunk Jézus Krisztust, aki másodszor eljön a világba. Ez is egy adventi, egy várakozás, hogy nem az első karácsonyra, hanem a következő alkalom, amikor Jézus Krisztus eljön a világba. Ez is egy várakozás. És én most a másik advent félét akarom feldolgozni ebben az adventi szezonban, hogy inkább előre tekintsünk, és várjuk az Úr Jézus Krisztust vissza, mert amikor előre tekintünk az ő második eljövetelére, akkor ez betölt minket reménnyel. És ebben a sötét, fura világ, amiben élünk, nekünk szükségünk van sok reményre. Sok reményre van szükségünk. Hadd kezdem ma reggel egy kérdéssel. Hogy vagytok? Máté, hogy vagy? Levi? Minden oké? Gondoltam, hogy beszélnek egy kicsit magamról, hogy én hogy vagyok. Hogy mik azok a hatások, amit értek engem ezen a héten. Mik azok az impulzusok, amit átmentem ezen a héten. Ezen a héten nagyon jó helyen vagy. Első sor, nem pad, hanem. mik voltak azok a dolgok, amit érintettek engem ezen a héten, és bevallom, hogy ezen a héten kicsit fáradtnak találtam magamat. Erőtlen. És nem annyira értettem, hogy most mi van velem. Nem tudtam kicsit feldolgozni, ameddig nem lassultam le, és kezdtem gondolkozni azok az eseményekről, azok a dolgok, amit átventem, és kezdtem megérteni, hogy elég sok stressz van az életemben. És lehet, hogy ez a stressz, ugye, ez, amit kicsit elveszi tőlem az erőt. És gondoltam, hogy akkor ezeket felsorolnám, és akkor elmondanám nektek. Az első az, hogy még mindig annak a hatása alatt vagyok, amikor az evangéliumi fórumon voltunk, és megkértek, hogy levezessem egy videót, egy dokumentfilmről beszélünk, és levezettem ezt a beszélgetést, az volt a címe ennek a dokumentfilmnek, hogy micsoda egy nő? What is a woman? És bevallom nektek, hogy eléggé szemnyitó volt. Én nem tudtam, hogy mi zajlik a világban annyira, és ez a film bemutatja, hogy a mai világban, hogy mennyire elfogadott, hogy az ember eldönti magának, hogy milyen nem akar lenni. És csináltak interjút politikusokkal, és orvosokkal, szakemberekkel, mindenféle professzorokkal, és olyan egyértelmű volt számunkra, hát ez mindenki eldönteti magának, hogy milyen nemet akar lenni. És azok az emberek, akik nem így gondolkoznak, olyan, mint a dinoszoroszok. Hát van egy pár belőlük. És nekem nagyon nehéz volt ezt feldolgozni, hogy így tartunk mi ebben a világban. Hogy az ember döntheti el magának, hogy férfi akar lenni, vagy nő. Sőt, arról is beszéltek, hogy mindenki döntse el magának, hogy farkas akar lenni, vagy nem. Vagy macska. És ezt tiszteletben kell tartani. És ez nehéz volt nekem ezt látni. És akkor múlt héten presbiterekkel találkoztam, jókat reggeliztünk a Burger Kingben, nem volt más nyitva akkor, és beszéltük, és akkor mögötte volt a videó, megy a videó Burger Kingben, és akkor arra volt, hogy merjél szeretni. És ott két szakállas férfi csókoloznak. Mondom, mi? Most mi köze egy burger ahhoz, hogy két férfi csókolozik? Nem értem ezt az egészet, ezt a logikát. Miért megy ez a videó? Vagy amikor a Levi's boltba bemész, és akkor nyomják, hogy tiszteld a mi személyes névmások, és felsorolják, milyen személyes névmások vannak. És most mi köze egy farmer nadrág, hogy a személyes névmásokhoz, miért nyomják olyan erőteljesen ezt az üzenetet, hogy döntsd el magadnak, hogy milyen nemet akarsz lenni. És ezeket látni nekem ez nehéz volt. Ezen a héten amerikai szenátorosok megszavazták a Tiszteljük a házasság című törvényt, ahol nem csak tisztelik Amerikában a házasság egy férfi és egy nő között, most már minden típus párt meg kell tisztelni. Ez most ez törvény lett Amerikában. A konzervatív szenátorosok boldogan megszavazták. Tényleg? És az egyetlen hírportál Amerikában, ami konzervatív, nem is beszélt róla. Olyan, mint, hogy most már mindegy, hogy milyen törvények vannak itt. Bárki csinál, amit akar ebben az országban. Nehéz ezek a dolgokat látni. De lehet, hogy a legfélemetesebb dolog volt, amikor kezdtem olvasni egy könyv, ami nem régen megjelent Amerikában, ami nagyon népszerű. És egy presbiteriánus lelkész írt, aki ugyanabban az egyházban van, mint én. És ő írt a keresztény nacionalizmusról. És ez egy könyv, 500 oldal, nagyon népszerű, arra szól, hogy arra van nekünk szükségünk erős, bátor vezetőkre, karizmatikus vezetőkre, aki bátran vezeti a keresztény népet, hogy merjenek fizikálisan harcolni a baloldal ellen. Micsoda? A kereszténység nevében? Búzítsak az embereket, és nagyon népszerű ez az egész. Lesz polgár, vagy civil háború Amerikában? Mi lesz velük? Mi lesz velünk? Az is aggaszt engem, hogy az amerikai elnök 80 éves. És most már napi szinten történik, hogy valami kimegy az agyából, és nem emlékszik valami nagyon fontos dologra, vagy kimond valamit, és értelmetlen, amit ő mond. Igen, kicsit vicces, ha nem lenne ő az, aki tárgyal az oroszokkal és a kínaiakkal. Nekem félelmetes, hogy mi zajlik ebben a világban. Kicsit személyesebben. Beszéltem a múlt héten a két testvéremmel, bátyámmal és a húgommal. Kiderült, hogy ők sokkal rosszabban vannak, mint gondoltam. Gondoltam, hogy ennyire. Igen, ennyire. Minden szempontból. Most nem mondom el, de nagyon rossz. Vagy az is stresszes volt, amikor bementek a kórházba meglátogatni Saroltát, tudván, hogy hónap lesz az ő szívműtét. Szívbillentyűt cseréltek neki. Sikerült neki, jól van a Sarolta. Milyen dolgok vannak körülöttünk? Ezen a héten kocsi balesetem volt. Nem egy nagy kocsi balesetem, mégis belementem a szomszédemnek a kocsijába. Sötét volt, fekete a kocsi, hátra néztem, nem látom, ez is volt. Vértem a vérnyomásom, magas a vérnyomásom most már rendszeresen. Ezzel is kellene foglalkozni. Péntek este kiderült, hogy mégsem zárják be az épületet az áremelések miatt. hogy nyitva fogják hagyni a montázs kávézidót. Tehát januártól nyugodtan lehet Isten tisztelet ebben az épületben. Jaj, de jó. És mindenek fölött ezen a héten az Olinak a temetése lesz. Ami tragédia volt. Ami meghatározta az utolsó egy hónap ennek a gyülekezetnek. Tehát vannak dolgok az életünkben, ami nagyon nehéz. Szóval az a kérdés, hogy hogy vagy ma reggel? Hogy vagy ma reggel? Advent van, és ilyenkor egyetlen egy dologra van szükségünk, hogy lássuk az Úr Jézus Krisztust. Ma reggel azt a kérdést szeretném föltenni, hogy kit várunk vissza? A történelem végén kit várunk vissza? És az hogy befolyásolja a mi mindennapi életünket? Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, kérünk, hogy ő szóljon hozzánk. Úr Jézus Krisztus, szeretnék elcsendesedni a te jelenlétedben. És valahogy most kizárni azok a dolgok, amit zajlanak a világban. És azok az események, ami az életünkben vannak, odavinni és letenni a te trónod elé. Hiszünk, hogy te uralkodsz. És a te kezedben szeretnék letenni. Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy könyörülj rajtunk, könyörülj rajtam. Engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Kérlek, hogy pújítsd meg a mi szívünket, és nyisd ki a szemünket. Engedj, hogy valóságra váljon ez az egész, amiről itt beszélünk. Küldöd a szent lelkedet, nyisd ki az eget, engedj, hogy lássunk téged, Úr Jézus Krisztust. És kérlek, hogy ne engedj, hogy én akadály legyek annak, hogy tudjalak közvetíteni a te néped felé. Kérlek így, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk. Köszönöm, hogy ezt imádkozhattunk a te nagy nevedben, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Tehát akkor, amikor gondolkozol karácsonyra, hadd kérdezem, hogy mi jut az eszedben először? Mi jut az eszedben először? Lehet, hogy most nézed a Chosen sorozatot. És emlékeztet téged, és lenyűgöző számodra, hogy ki ez a Jézus Krisztus, aki olyan nagy szeretet van benne. Annyira csodálatos volt az ő élete, hogy foglalkozott az emberek. Milyen lenyűgöző az egész, az ő szeretet, az ő tanítását, ahogy ő példakép volt számunkra. És az, ami jut az eszedbe most, mennyire csodálatos volt az élete. Vagy lehet, hogy arra gondolkozol, hogy milyen lehetett a tanítványoknak, amikor együtt voltak Jézus Krisztussal. Az utolsó vacsoránál milyen volt az a szeretett közösség, hogy Jézus Krisztus, mint szolga, megmosta az ő lábukat. Vagy János azt mondja az ige, hogy hátradőlt Jézus mellkasán. Nem voltak székek, csak ott voltak. Egy szeretett légkörében. Milyen lehetett neki? Vagy lehet, hogy amikor várod a karácsony, hogy a kis dedről gondolkozol, ugye? Mert Jézus Krisztus volt megszületett a jászolban József és Máriának. Vagy Jézus halálra gondolsz. Az ő áldozatról, hogy ő az Isten báránya, aki azért jött, hogy elvegye a világ bűnét, és gondolkozol az evangéliumról, és táplálkozol az evangéliumból, és megnyugtat a szívedet, hogy az ő vére megmosott engem. Ez is eltörölt az én bűnemet, és Krisztusra gondolsz, aki ott volt a Golgotai kereszten, érted? Ezek mind igaz, és szép, és jó, de ma reggel akarunk egy másik oldalról beszélni. Egy másik oldal Jézus Krisztusról, amit nem szoktunk túl sokat beszélni róla. Jézus Krisztus, mint király, őt akarjuk látni. Ma reggel. Ma reggel nem csak karácsonynak a kis Jézuskáról akarunk beszélni, nem arról, hogy ő egy lenyűgöző tanító volt, vagy példakép, vagy az egyetlen megváltója, vagy az Isten báránya. A Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus visszatér, másodszor a földre olyan lesz, mint egy erős oroszlán. És őt akarjunk látni ma reggel. Ez a szelíd, erős oroszlán. Őt várjuk vissza. A Biblia utolsó könyv, a Jelenések könyv beszél ugye a világ végéről, és nézzük meg, hogy milyen képet kapunk Jézusról. Tehát a Jelenések könyv első fejezetet fogunk feldolgozni. Ez itt ki lesz vetítve, de ha gondolod, akkor nyugodtan vedd ki az okostelefonon, és lehet követni. Vagy inkább nem, hogy nem, ne bántsa a széles sávot. Oké, inkább nézzük meg ide. Oké, nézzük meg. Versről versről fogunk menni ezen a 19 versen. Nézzük meg az első két verset. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, és amelyet angyalával elküldve kijelentett szolgájának, Jánosnak. Ő pedig bizonyságot tett Isten igéről, és Jézus Krisztus bizonyságtételéről, mindenről, amit látott. Tehát a Jelenések könyv Jézus Krisztusról szól, és az ő kinyilatkoztatásáról szól, amit ő mondott Jánosnak. És János az az ő feladat, hogy ő bizonyságot tesz erről. Erről szól a Jelenések könyv Krisztusról, amit ő megmutatott Jánosnak, hogy adja tovább. Hogy adja tovább. Harmadik vers. Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a profétai igéket, és megtartják azt, ami megvan írva bennünk, mert az idő közel van. Hát akkor olvassunk fel, legyünk boldogok, hallgassuk meg az Isten igéjét, és ugye alkalmazunk az életre. Boldogok azok az emberek. Negyedik, ötödik és hatodik vers Jézusról beszél. Nézzük meg. János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónusa előtt vannak. És Jézus Krisztusról, a hő tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyának fejedelme. Aki szeret minket, és a vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papoká az Isten, az ő atya előtt, övé a dicsőség, és a hatalom örökön öröké. Amen. 2 dolgot emelném itt ki. Itt látjuk, hogy valójában kicsoda Jézus Krisztus. Mit mond az ige? Ő a földi királynak a fejedelme. Ő az örökkévaló királyok királya. Neki van örök hatalom. És itt nincs meglepetés, mert a zsoltárok már így beszéltek, eljövendeltek, hogy ilyen lesz, amikor eljön Jézus Krisztus. A másik zsoltár ezt mondja, azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái földnek, félelemmel szolgáljatok az Urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol a haragja, de mindig, mind boldog, aki hozzá menekül. A Biblia így beszél Jézus Krisztusról, ő nem csak egy király a sok közül, ő a királyok királya minden király fölött. Arról is olvasunk, hogy a gyülekezetek nagyon fontos Jézusnak. Nekik írja ezt a levelet, hogy bátorítsa őket. A 7 gyülekezetnek írom ezt. És Jézus ebben a fejezetben 3-szor beszél a gyülekezetekről. És azt fogunk látni, hogy a gyülekezet mennyire szívügye Jézusnak. Szereti őket, szeret minket. Gyönyörködik a gyülekezetekben. Őt várjunk vissza. Nézzünk meg a 7. verset. Ime eljön a felhőkön, és meglátja minden szem azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Jézus az, aki a felhőn, felhőkön jön. és minden szem látja majd. Lesz egy nap, amikor visszajön a felhőken, és mindenki fogja látni, és azok, akik nem ismertek személyesen, nagyon nagy sírás lesz, mert tudják, hogy ki az, aki most jön. De így sincs meglepetés, hogy ez így le van írva, mert Dávid is erről beszélt, hogy az eljövendő majd a felhőken jön. És itt le van írva egy profécia Dániel könyvben, amit Jézus idézte, amikor a papok megkérdezte, de ki vagy? És Jézus ezt idézte, és azt mondta, ah, vége! Vigyék őt a keresztre, mert ő ezt mondta, hogy ez rólam szól. Dániel 7. Láttam az éjszakai látomásban. Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öreg korú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvön nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma, az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Ez a Jézus Krisztus. Őt várjuk vissza. 8. verset. Ezt mondja Jézus, én vagyok az alfa és az omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a minden ható. Jézus beszél magáról nyíltan, ő az alfa és az omega, az első és az utolsó, a minden ható. Majd erről fogunk visszatérni. 9. vers. Én, Jánost, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonságtételért. János beszél a szenvedésről, hogy ő is átment a szenvedésen. Bizonságot tesz Jézus Krisztusról, és készít fel minket az álhatatosságról, mert igen, lesz szenvedés. Lesz szenvedés. Nyíltan beszél erről. És 10. és 11. vers. Lélekben elragadtam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küld el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergamonban, Tiatirába, Szardiszba, Filadelfiába és Laodiciába. És igen, csak azok a versek, igen. Tehát Jézus itt megismétli magát, hogy számára mennyire fontos a gyülekezetek. Ismeri őket néven, ez a 7 gyülekezet. Jézus újra mondja, írd le ezeket nekik, mert nekik szükségük van egy új víziót rólam, hogy lássák, hogy valójában kicsoda vagyok én. Küld el, írd le, mondd meg nekik, hogy ki vagyok én. Mondd meg nekik, hogy mit láttál. És most a 12. verstől a 16. vers végre látjuk egy új víziót Jézusról. Jézus hogy néz ki az örökké valóságban? Mit látott János? 12. vers. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 arany gyertyatartót láttam. És a gyertyatartók között az ember fiahoz hasonlót. Hosszú palástba volt az öltözve, mellén aranyővel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűzlángja. A lába hasonló volt a kemencében ízó arany érchez. A hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. A jobb kezében 7 csillogot tartott. A szájából 2 élő éles kard jött ki, és a tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Nehéz nekünk ezt elképzelni, olyan szavakat, olyan képeket ad nekünk, hogy a tekintete olyan volt, mint a nap, amikor teljes erejében van. Hogy lehet? Vagy a tűzben, vagy a szemében tűzlángja van. Itt van Jézus Krisztus előtte. Ez egy kép, amit kényszerít minket, hogy próbáljunk ezt elképzelni, milyen lehet most Jézus Krisztus. Ő hogy néz ki most? Hát legalább kapunk egy kis képet róla. János hogyan reagált, amikor látta Jézus Krisztus? Hello, régi haver! Emlékszel, amikor együtt vacsistunk? Nem így reagált, most poénkodok. Abszolút nem erre van szó. János hogyan reagált? Aki jól ismerte Jézus Krisztus régebben, 17. versben. Amikor megláttam, a lába elé estem, mint egy halott. Elájult? Nem tudjuk, de olyan, úgy tett, mint a halott lett volna. Elment a lélegzetet? Alig kapott levegőt? Sápot? Reszkedett? Azért mondom ezeket, mert Dániel így beszél magáról, amikor egy angyal megjelent Dánielnek, azt mondja, reszkedtem, földre estem, nem kaptam levegőt. Teljes félelemben van itt János. Meg fogok én halni? Mert úgy érzem, hogy meghaltam. És Jézus mit mondott Jánosnak, aki a földre esett? Folytatjuk. Ő rám tette a jobbját, és így szólt, ne félj. Rátette kezét, és azt mondja, ne félj. És amikor rátette kezét, és ezt mondta, szerintem ez a ne félj, ez nem egy parancs. Mert az egy rossz vicc lenne. Ne félj! Ne félj! Nem, ez elvette. Jézus elvette a félelmettől. Ne félj! És érintette. És a félelem elment tőle. Elvette a félelmet tőle. És így biztatta a János. Következő dolgokat mondott. Én vagyok az első, és az utolsó. És az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké. És nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Jézus bíztatja János. Igen, én voltam, én feltámadtam, én az ura vagyok az életnek és a halálnak. Ezek a kulcsaik az én kezemben van. Minden hatalom az enyém. És befejezi egy titokkal. Egy titokkal. És elmondja ezt a titkot Jánosnak, 19. és 20. vers. Írd meg tehát, többször mondja, írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a 7 arany gyertya tartót, a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala. A 7 gyertya tartó pedig a 7 gyülekezet. Jézus újra mondja neki, harmadszor teszi hangsúlyosává Jánosnak, írd le és mondd meg a gyülekezeteknek. Tehát Jézus beszámol arról, hogy a titokról, hogy Jézus a feje a gyülekezeteknek, ugye? És mi vagyunk a Krisztus teste? Ő a pásztor, és mi vagyunk az ő népe. Nem lehet elválasztani a gyülekezet, az Isten népe Jézus Krisztustól. Ők egybe vannak. És Jézus nagyon szereti őket. Jézusnak nagyon-nagyon fontos a gyülekezet. Minden megtesz. Ott van köztük. Ott van bennünk. Ott van Jézus Krisztus. Ez a titok, és ez a misztérium, amit Jézus azt akarja, hogy mi tudjunk erről. Tehát adventkor újra és újra emlékeztetjük magunkat erről a két igazságról. Nézzük meg ezeket. Jézus Krisztus valójában a föld királyának a fejedelme. Uralkodik mindenek fölött. Senki nem tud ellenállni. Ő mindenható. És a másik az, hogy Jézus Krisztus gyönyörködik az ő gyülekezetekben. Itt van velünk és köztünk, hűséges marad hozzánk, mindig segít nekünk. Nézzük meg az elsőt. Kit várunk vissza? Jézus azt mondja magáról, hogy ő az első és az utolsó. Az alfa és az omega. Az mit jelent? Hát a Biblia elmeséli a világ történelmet, ugye? És tudjunk, hogy a Biblia úgy beszél a történelemről, hogy 6 szakasza van. Az első és az utolsó az, amikor Isten közvetlenül szeretett kapcsolatban van az ő népével a paradicsomban. Ugye? És tudjunk, hogy majd a világ végezetén, a történelem végén a paradicsomban újra leszünk Istennel. Együtt lesz az Isten népe, és közvetlen szeretett kapcsolatban leszünk vele. Tehát minden gyönyörű és szép az elején és a végén. Tehát így kezdődik a Biblia, és így befejeződik, ugye? Van egy mondás, minden, ami a vége jó, az jó, vagy minden jó, aminek a vége jó, vagy minden jó, ha a vége jó. Mindenki ismeri, és azt hiszem, hogy tudom, hogy honnan szerzik ezt a mondatot, mert erről szól az egész Biblia. Erről szól az egész Biblia. Mi már tudjunk a történet vége, a történelmek a vége, és az jó lesz. Úgy, ahogy kezdődött, hogy az jó volt. Bármilyen nehéz a jelenben lenni, ez, amit mindig kell a szemük előtt tartani. Sokszor nem értjük, hogy mi zajlik köztük, de az a lényeg, hogy tudjunk, hogy hogyan végződik és hogyan kezdődött ez az egészet. A tudósok megállapították, hogy az olvasáshoz, képzétek el, hogy csak tudni kell egy szónak az első betűt és a utolsó betűt, és ha ezek rendben vannak, akkor igazából mindegy, hogy mi van köztük, el lehet olvasni. Nézzük ezt meg, nagyon érdekes ez a kutatás, amit ők végezték. Egy angliai egyetem kutatásai szerint nem számít, milyen sorrendben vannak a betűk egy szóban. Az egyetlen fontos dolog, hogy az első és az utolsó betűk a helyüken legyenek. A többi betű lehet teljes összevisszaságában, mégis probléma nélkül olvasható a szöveg. Be van bizonyítva. Gyakoroltam. Hasonló a mi életünk. Ami történik a mi életünkben, olyan, mint ezek a szavak. Zűrzavar van. Össze-visszaság van. Olyan sok mindent nem értjük. Nem értjük a globalistáknak a terve. Milyen dolgok kijelentenek. Hogy fölösleges az emberiség, túl sokan vagyunk. És majd ezt elintézünk, ezek a problémákat. És híreket kapunk, fogalmunk nincs, hogy mi zajlik ebben a világban. De az az igazság, mint keresztényeknek nem kell érteni mindent. Egy, ami számunkra a legfontosabb, az, hogy mi tudjunk, hogy ki fog nyerni a végén, és hogy végén minden rendben lesz. Igen, itt fel vannak sorolva bizár dolgok, ami történik a világban, most nem fogok ebbe belemenni. De tudod, hogy nem mindegy, hogy ki mondja neked, hogy minden rendben lesz a végén. Nem mindegy, hogy ki mondja neked. Gondolj bele, hogy egy hajón vagy. Kint a tengeren vagy. És ott a kis szobádban vagy. Kinézel az ablakodon, kicsi ablakodon, és masszív hullámok vannak. És az egész hajó így megy. És ha olyan vagy, mint én, vagy Tündi, akkor mindjárt hányni fogsz. Hogy mondják ezt a tengeri betegség? Máté, már látod engem hányni a Balatonon. És ott vagy a hajón, nagyon rosszul vagy, próbálsz lefeküdni, az nem semmit, semmit nem segít. Semmit. És akkor a szobatársa oda megy, ő is nagyon rosszul van. Robi, minden rendben lesz. Haj, kösz. Nem ér semmit. De mégiscsak felhúzod magadat, én beszélek a kapitánnyal, és fölmész az ő szobába, ahol ő minden lát, és megkérdezed a kapitánytól, kapitány úr, minden rendben lesz? És ő rád néz, mosolygva. Igen, Robikám. Minden rendben lesz. Én tudom az utat, minden rendben lesz. És akkor itt lehet megnyugodni, oké, a kapitány mondta, akkor minden rendben lesz. Tudod, Jézus Krisztus, ő a mi kapitányunk. Ő a mi kapitányok, és ő az, aki átviszi ezt a gyülekezetet, és a gyülekezetei ezek a nagy hullámokon, amit jönnek, amit vannak a világon. Ő ezt megígérte, hogy minden rendben lesz. Azt is tudnunk kell, hogy Jézus pontosan fog megérkezni. Ő nem fog késni, és nem fog hamarabb jönni se. Jézus pontosan fog jönni. Most nekünk ez egy kicsit nehéz megérteni, hogy Jézus olyan, mint egy svájci vonat. Ugye, mert mi Magyarországon élünk, és ismerjük a vonatok itt, de Svájcban a vonatok akkor indulnak, amikor ki van írva, és akkor érkeznek, amikor ki van írva. Az meg lehet szokni. Jézus, jövök, és pontosan jön, amikor ő ezt kimondja, hogy jönni fog. Csak egy a baj. Mi nem látjuk az órát, nem tudjuk, hogy mikor van kiírva a dátum, hogy mikor fog jönni Jézus Krisztus, de egy biztos, nem fog késni. Bízunk benne, hogy neki van egy svájci óra, és az a svájci óra megmondja neki pontosan, hogy mikor kell neki jönni. Tehát nincsenek meglepetések itt. Az Úr Jézus Krisztus, amikor ő jön, ő legyőzi minden földi hatalma, ami ellene áll. És ha előre lapoznák a Jelenések könyvében, és ahol le van írva, hogy hogy fog kinézni ez az utolsó csata a történelem végén, hogy van leírva ez a csata? Készülnek a háborúról, de nincs is háború. Nincs is csata. Jézus Krisztus csak rájuk néz, és a leheletével fúj egyet. És vége. Vége lesz. Így néz ki az utolsó csata. De megint itt nincs meglepetés. Az Ószövetségben az Úr angyala akkor is megjelent, amikor Asszíria megtámadta Izraelt, és a király meggyalázta az Izrael Istene. És mi történt, amikor Ezékiás imádkozott az Úrnak? Másnap reggel fölkeltek, és 185 ezer katona halott talált. Ilyen lesz a világ végezetén. Jézus Krisztus csak szól egyet, és akkor vége van, csata nélkül. Tudjátok, hogy a Marvel filmek egyik népszerűbb, mint a másik. Azt is tudjátok, hogy nem annyira csípem őket. De nagyon népszerű, és a rengeteg pénz bejön, ezek a Marvel filmek. Ugye, Dávid, tudom, hogy nagyon szeretek a Marvel filmek, de valljuk be, hogy egy kaptafára megy az egész. A forgatókönyv, az mindig ugyanaz, beteszik egy kis akciót, jó zene, bestseller. Miért? Mert nem a sztori a lényege. Mi a lényege? Hiszem abban, hogy az emberek ki vannak éhezve. Hogy jöjjön el egy hős, egy jó hős, aki legyőzi a gonoszt ebben a világban, mert olyan sok a gonosz, mi akarunk hinni valamiben, valakiben, aki jönni fog, és az ő kezében van mindent, és hogy minden rendben lesz. Erről szól a Marvel filmek, és azért nagyon népszerű, az emberek keresnek egy hőst. Jézus Krisztus az igazi Marvel hős, csak ott nincs akció, csak és vége lesz az egésznek. Befejezve, a második igazságról szeretnék most beszélni, amire szükségünk van, hogy emlékeztessük magunkat, hogy ez a Jézus Krisztus, akit várjunk őt vissza, hogy neki mi nagyon fontosak vagyunk neki. Nem csak mint gyülekezet, hanem egyénileg. Ő szeret minket. Velünk van. De miért van az, hogy hiába tudjunk ezt a két alapvető igazságot, hogy kicsoda Jézus Krisztus, és tudjuk azt is, hogy ő szeret minket, miért van az, hogy állandóan elfelejkezünk róla? Miért van ez? Azért, mert amikor sok stressz van az életünkben, alig bírjuk a nehézségek, a problémákat, akkor az első természetes reakció az, hogy kezdünk félni, kezdünk aggódni. Vagy a másik extrém, jönnek a nehézségek, a problémák, és majd én megoldom, ugye? Én megoldom a helyzetet, és kezdünk bízni magunkban. És valahogy eltörölődik a szemünk előtt ez a két alapvető igazság, hogy kicsoda Jézus Krisztus, aki mindenek fölött uralkodik, és hogy ő mennyire szeret engem, minket, és itt van köztünk. Mit lehet csinálni? Mit lehet csinálni? Szükségünk van képzelet erőre. Szükségünk van a Szentlélekre, hogy ez mind, amiről mi itt beszélünk, ez nem Marvel, ez valóság. Ilyen a valóság. El kell képzelni, hogy ugyanaz a Jézus, aki ott van a világ végezetén, ő itt van most velem. És ugyanaz a Jézus, aki a kezét tette Jánosra, és vigasztalta őt, ugyanaz a Jézus, aki engem is most vigasztal. Ő itt van. Ugyanaz a Jézus. És emiatt Pál biztat minket, hogy engedjük meg, hogy az Isten, az Atyánk Jézus Krisztuson keresztül valójában vigasztaljon minket. Így írja le. Másik Korintus 1. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalása Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Jézus ma is él, és mindig azok az emberekhez megy, akik nehézségben vannak, hogy megvigasztalja őket. És amit láttuk Magyarországon, hogy ébredés van. Hallom, beszélem az emberekkel, igen, ébredés van. Hol van az ébredés Magyarországon? 3 helyen. Azt mondják, hogy a börtönökben van ébredés, hogy az emberek térnek meg. Azt látjuk, hogy cigányok között van ébredés, fordulnak Jézus Krisztushoz, és az immigránsok között van ébredés. Ezek az emberek nyomorult helyzetben vannak, mert Jézus Krisztus megígérte, ahol egy ember kiált hozzám, én ott leszek, én ott vagyok. Jézus Krisztus ezt megígérte minden egyes embernek. Ha te kiáltasz, akkor én ott vagyok. Hozzam a vigasztalást. Ma reggel, ha te már átélted ezt a vigasztalást, az Úr Jézus Krisztus már találkoztál, és tapasztaltad azt, amit csak ő tud adni neked a te nehézségedben, akkor úgy tudsz segíteni másoknak, hogy mondd el másiknak, mondd el valakinek, aki még nem tapasztalta, vagy aki szeretne, vagy aki közel van hozzá, csak mondd el neki, az én nehézségemben, az én küzdésemben én Krisztushoz fordultam, és Krisztus engem vigasztalt. És így tud terjedni, továbbadni másoknak azt, amit te kaptál az Úr Jézus Krisztustól. Vagy lehet, hogy ma reggel itt vagy, és ezen a héten padlót fogtál. Félelem és reszketés volt benned, de nem azért, mert a Jézus lábánál voltál, hanem azért, mert körülnéztél, és aggódsz, és félsz, és minden bajod van, mert mi egy nagyon durva, nagyon sötét világban élünk. És te szeretnél kiáltani Jézus, hogy csak valahogy ezt soha nem csinálta, vagy neked nem megy. És Jézus most hív téged magához, hogy merjünk kiáltani ő hozzá. Nem mutatjuk más arc másoknak, hogy minden rendben nálam, és mosolyunk, amikor belülről nincsen jól a dolgok. Én most szeretnék befejezni, és imádkozni. És ha te itt ülsz, és azt mondja, én szeretnék kiáltani Jézushoz, és átélni azt a és tapasztalni ezt a vigasztalást, amit csak ő tud adni, akkor én kérlek, hogy mindannyiunk csukjunk be a szemünket, és én fogom vezetni minket itt imádságban, lassan. És ez mindannyiunknak vonatkozik. Hiszem, hogy mindannyiunk nehézségben vagyunk. Mindannyiunk szükségünk van tudni, hogy ugyanaz a Jézus, akit várjunk vissza, ő itt van ma, és ő az, aki tud vigasztalni. Imádkozzunk, menjünk az Úr elé. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te vagy az igazi és egyetlen valóságos hős, király és megváltó ennek a világnak. És köszönöm, hogy szeretsz. Köszönöm, hogy megígéred azt, hogy te megvigasztalsz, ha hozzád fordulunk. Ma reggel szeretném bevallani, hogy nagyon gyengének érzem magamat. Úr Jézus Krisztus, legyél az én erőm. Bevallom, hogy elveszettnek érzem magamat, és nem tudom, hogy merre kellene menni. Én nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy vezesd engem. Legyél az én pásztorom. Bevallom, hogy félek és aggodok, könnyen szorongok, gyáva vagyok. Kélek, legyél az én bátorságommal. Bevallom, hogy koszosnak érzem magamat a bűneimtől. Kélek, mosd meg a te véreddel. Úgy érezem, a sötétség körülvesz engem, Úr Jézus Krisztus, ezen a karácsony, kérlek, legyél az én világosságom. Bevallom, Jézus Krisztus, hogy egyedül és magányosnak érzem magamat. Kérlek, vedd be a családodba, vonzd magadhoz, hagyj éljem át a közösséged veled. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy magadra veszed az én bűnémet. És köszönöm, hogy te vagy az én igazságom. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak adsz vigasztalást és erőt. Köszönöm, hogy te vagy az én vigasztalásom, és te vagy az én erőm. Amen.